Ez itt a holnap tegnapja a Trend FM-en. Keressük a válaszokat a zöld árnyalataiban.
Folytatjuk a holnap tegnapját. A mai vendégem Kovács Szabolcs, a Green Sense Consulting ügyvezetője. Ezek mind ilyen, akár ilyen utopisztikusnak tűnő elképzelések, meg ilyen idealisztikus elképzelések is lehetnek, amiket most itt elmondtunk, és mindenki a maga életében megpróbálja a gyakorlatban megvalósítani. De hogy ez mennyire itt van, azt ugye láthatjuk, hogy az ESG törvény betartása most már gyakorlatilag mindenkire egységesen vonatkozni fog az elkövetkezendő időszakban. Hogyan látjátok, mennyire felkészültek a vállalatok ennek a törvénynek a fogadására, mennyire számolgatnak, oktatnak, vagy mondjuk auditáltatják saját magukat?
Sokaknak sok. Van, aki már egy ideje tudja, hogy érkezik. Ugye az ESG, bár szerintem ebben a műsorban mindenki tudja, talán elmondom, hogy az E az environment, az a környezet, az S a social, a társadalmi, a G meg a governance, azaz a vállalatirányítási rendszer. Az ESG törvény pedig, ami az EU ihlette törvény Magyarországon, azt a célt tűzte ki magának, hogy a vállalatok egyre inkább emeljék a környezetudatosságot, a társadalmi egyenlőtlenséget egy magasabb szintre, hogy ne lehessen azt mondani, hogy mi mindent megteszünk, közben meg kiderül, hogy ez csak egy kommunikációs hack. És olyan vállalatok, amelyek multinacionális háttérrel rendelkeznek, erre már készülnek évek óta. Tehát itt én azt látom, hogy a legnagyobb multi cégek tudják, hogy mi jön. Eddig is tudták, hogy jönni fog, és készülnek rá. Ami most szerintem sokaknak egy meglepetés, vagy talán sok is, azok a magyar nagyobb vállalatok, amelyeknek nincsen egy anyacége, aki hogy ezt az infót már egy ideje suktossa a fülükbe, és ők most ébrednek fel arra, hogy aha, most akkor nekünk ezzel vagy idén, vagy jövőre már sokkal komolyabban foglalkozni kell. Jelenleg zajlik a munka mennyiségének a feltérképezése. Kell-e nekünk plusz erőforrás fölvenni, hogy ezt a rengeteg munkát, és lássuk be, ez szakaszonként elég sok munkát is jelenthet, el tudjuk végezni, vagy a meglévő állomány el tudja végezni. És akkor van a harmadik kategória, ezek a kisebb KKV-k, amelyek beszállítói nagyobb vállalatoknak. Én ugyan létszámban meg árbevételben nem érem el az ESG törvénynek az első és a második tírjét, de hogyha én azt szeretném, hogy továbbra is beszállítsak XYZ cégnek, akkor nekem bizony egy horribilis Excel táblázatot majd ki kell töltenem, és ott ígéretet tenni, hogy én zöldítem a folyamataimat. Tehát ez, ahogy te mondtad, bár az ESG törvény önmagában nem minden cégre vonatkozik, pláne nem 24-es évben, de van egy ilyen tovagyűrűző hatása, hogy egy kisebb, közepesebb cég, ha egy multi vagy egy nagyobb céggel kapcsolata van, akkor rá is vonatkoznak majd ezek az ESG szabályok. Neki is majd kell tenni annak érdekében, hogy a folyamatai zöldüljenek, nem mindegy, hogy a kamionnal feleslegesen megy 27 kört az M0-áson, mert annak egy bazi nagy ökolábnyoma van, hanem optimalizálja majd az útvonalakat. Megnézi, hogy azzal, hogy napelemet tesz a csarnok tetejére, az ő mennyi áramot tud megtakarítani. Lehet, hogy a légkondi költségeit egy az egyben ki tudja váltani, sőt, még marad is neki egyéb funkciókra. Lehet, hogyha leszigeteli a gyártó részleget, akkor ugyanúgy télen kevesebb lesz a fűtés, és nyáron a fűtés, vagy a hűtés. Szóval rengeteg mindenben segít a cégeknek következő lépést megtenni egy zöldebb jövő felé, és nyilván jönnek a kritikák, hogy az ESG az nem elég, ez is egy picit olyan greenwashing. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem tökéletes az ESG törvény így, ahogy van, de sokkal jobb, mintha nem lenne, és ez csak az első lépés. És lehet, hogy lesz majd egy korrekció, lehet, hogy látják majd a kiskapukat, lehet, hogy látják majd, hogy még ennél többet is tudunk tenni, sőt, tök jó irányba elindultunk már ezzel is. Ennek volt egy ilyen fejlesztési fázisa, és ez bármilyen jó irányban tovább tud menni, ez az első, ez az 1.0.
Igen, az jutott eszembe még, amit nem annyira hangsúlyoztunk, de szerintem ez is egy fontos része a folyamatnak, hogy ha valaki a beszállítói láncban, mint KKV, nem hajlandó fejlődni, nem hajlandó betartani ezeket az ESG iránymutatásokat, jelentésekhez adatokat szolgáltatni, akkor előbb-utóbb a versenyképességét fogja csökkenteni, és kikerül gyakorlatilag a piacról. Tehát, hogy ez ennyire komoly tud lenni, pontosan, hogy egy német beszállítónak nem fogsz tudni ugye a megfelelő beszállítója lenni 5-10 év múlva, hogyha ezeknek a kritériumoknak nem felelsz meg, mert hogy neki is van egy elvárása, hogy kikkel dolgozhat együtt.
Így van. Ez a piaci nyomás, ez egyébként nagyon fontos, és nekem van egy ilyen mániám, hogy van, amikor a szabályozónak muszáj közbelépni, mert hogyha egy piacon van néhány szereplő, és mindenket külön-külön megkérdezem, hogy miért nem teszed meg ezt a nagy lépést a zöldülés felé, akkor az a válasz, hogy mert akkor én hátrányba kerülhetek, versenyhátrányba a vetétársakhoz képest. Itt viszont, mivel mindenkire új szabályok vonatkoznak, mindenkinek föl kell lépni egy vagy két szintet ezen a képzeletben lépcsőn. Tehát már nincs az, hogy amiatt, hogy én mondjuk kiiktatom a műanyag csomagoló anyagot és újrahasználható gyolcsot használok, vagy valami textilt az áruk becsomagolására, ami jelenleg magasabb költséggel jár, mert nagyon olcsó a műanyag. Én ezt azért nem teszem meg, mert akkor 4 forinttal drágán fogom tudni kiszállítani a terméket. És hogyha vannak ilyen iparági sztenderdek, hogy ezt meg kell csinálnod, különben te kiesel a pixisből, akkor lehet, hogy 2 év után már mindenki újra hasznosítható textilt fog használni az áruk becsomagolására, amikor kiszállítja. Igen, és én ezt várom, hogy ideig jussunk el, és még ennél sokkal tovább.
Igen, igen. És van még valami egyébként a körforgásos gazdaság, mint olyan, és ez valahogy, tényleg a tavalyi évben is nagyon sokat beszéltünk az ESG-ről, de valahogy a körforgásos gazdaságnak a fontosságáról, vagy ennek az egész folyamatnak a felépítéséről kevesebb szó esett. És itt most egyfajta ilyen árnyalatként szeretném csak behozni, hogy sokszor azért, mert még a technológia, ami ebben a körforgásos gazdaság teljes kiépítésében a hasznunkra válna, az gyakorlatilag nagyobb erőforrásokat emészt fel, tehát mondjuk egy újrahasznosított anyagnak az elkészítése, mint mondjuk, hogyha egy ilyen primer anyagot használnánk. Tehát ez csak úgy zárójelben mondom, hogy nem mindig zárul be a kör. És lesz
zárójelben mondod, de ettől függetlenül challenge-elhetlek?
Hogyne, persze.
Nekem erről egy sarkalatos véleményem van. Ugye évekig a fenntartatosságot használtuk túl. Most úgy tűnik, hogy a körforgásos gazdaság kifejezés az, amit nagyon sok, minden mondod, el kell mondani legalább 3-szor, hogy átvigyem az üzenetet. A természet az körforgáson működik. Ledobja a leveleket, az a levél az beépül a talajba, és építi tovább.
És ha nem lesz ember, ő akkor is így csinálja.
Elhullik az állat, visszaépül a környezetbe. Nincs szemét. Embereknél van szemét, és ezért vagyunk mi nagyon távol a körforgástól. Naponta 1 kiló szemetet termel egy magyar. Az évente 365 kiló nagyjából. És emellett még, amikor évente egyszer van lombtalanítás a környékünkön, akkor látunk szeméthegyeket.
Én már megpróbálom úgy átalakítani a lakásomat egyébként, hogy mi az, amit csak át kell helyeznem, és nem, vagy új funkcióba helyezem, és nem veszek újat, pedig megtehetném, de máshogy gondolkodom erről.
Tehát amíg ennyi szemetet termelünk, ez a melléktermék, ami egy körforgásos gazdaságban nincsen, addig, hogy szokták írni a földi magyaró csomagolásra, hogy szóját, meg nem tudom, egyéb dióféléket.
Igen, nyomokban
tartalmazhat. Szerintem a mi gazdaságunk nyomokban tartalmaz körforgást, de ez még mindig domináns egy lineáris gazdaság, ami úgy néz ki, hogy kitermelünk valamit, elpusztítunk valamilyen természeti erőforrást, azt átalakítjuk, elszállítjuk lehetőleg a bolygó másik felére, mi ezt megvesszük, hazavisszük, rövidebb vagy hosszabb idő alatt elfogyasztjuk és kidobjuk.
Hát csak annyit tennék hozzá, hogy a bolygó másik fele azt mondta 2018-ban, hogy eddig és nem tovább oldjátok meg. Ugye Kína, amikor azt mondta, hogy nem veszi át tovább a műanyag hulladékot.
És mit csinált Európa? Ahelyett, hogy azt megnézte volna, hogy hogyan tudja ezeket a, főleg műanyagról van most szó, megváltoztatni a rendszert. Ne legyen ennyi műanyag, vagy itt kontinensünkön váltsuk, vagy újítsuk meg, vagy hasznosítsuk újra. Mi megkerestük Vietnámot, meg Kambodzsát, meg az egyéb szomszédországot, hogy akkor ti átveszitek esetleg helyettük. Tehát ez nem egy jó válasz.
Hát nem, és amúgy meg nem vagyunk Európa, tehát Európa, mint mi. Nem vagyunk hitelesek akkor ebben a dologban.
Szóval... Ebben egyértelműen nem vagyunk hitelesek, így van.
Most akkor ezt a gondolatmetet itt szerintem kicsit kerekítsük le, szóval nem menjünk bele a részleteibe, mert szerintem így elég sok érzelmet felszabadítana, hogyha vinnénk tovább ezt a gondolatmetet. Viszont arra mindenképpen térjünk ki, és visszatérve egy kicsit a ti tevékenységetekre, hogy elindítottatok ősszel, vagy el fogtok indítani ősszel egy nagyon-nagyon jó kis programot, ami kifejezetten a Z-generációhoz szól, mint egyfajta reménységre, akik valószínűleg sokkal nyitottabbak a fenntarthatóság üzeneteire. Mesélsz erről?
Kezdettől fogva mentünk az oktatási intézményekbe, óvodától, általános iskolán át, gimnáziumba és egyetemekre, hogy a zöld hírt, az üzenetet átadjuk, és próbáljunk lelkesíteni embereket, fiatalokat a fenntarthatóság témájában. Ami most egy újdonság, ez egy roadshow. Mi szeretnénk a következő 2 évben 10 magyar felsőoktatási intézménybe eljutni, egy 3 órás programmal, amit egy Carbon Crane nevű vállalattal, társcéggel csinálunk közösen, egy általános fenntarthatósági programmal indul, egy interaktív beszélgetős játék, és utána a digitális lábnyomra vált a másik felében. És mi ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezt az aspektus is behozzuk, a digitális lábnyomról talán az embereknek kevesebb fogalma van. Nagyon egyszerűen elmondva, annak, hogy én kinyitok egy e-mailt, elküldök egy e-mailt, kinyitek egy honlapot, beírom a Google-ba, hogy nem tudom, szállás Vidéken, vagy megkérem az AI-t, hogy írjon nekem egy rövid cikket, ez mind lábnyommal, egy digitális lábnyommal bír. Egyébként a search nagyon sokkal, felbír 10-szeres a hagyományos, vagy bocsánat, az AI 10-szeres a hagyományos search-nek.
Most csinálok róla rengeteg konferenciát, és betör az életünkbe gyakorlatilag.
És amikor azt mondtad...
Digitális lábnyomról beszél, jó, nem...
Amikor azt mondtad néhány perce, hogy te nem is nyomtattad ki az interjú kérdéseket, akkor ezzel mi azt gondoljuk, hogy ezzel mi valójában minden esetben jót teszünk a környezetre, pedig a technológia az, hogy tároljuk valamilyen szerveren ezt az egy lapot, ennek is van lábnyoma. Van is egy ilyen paradoxon, hogy amikor Amerikában elkezdték digitalizálni a vállalatokat, meg az adminisztrációt, bürokratikus folyamatokat, és elkezdték számolni, hogy hány tonna papírt sikerült ezáltal kivenni a körforgásból, és lám-lám megmentettünk ennyi meg ennyi fát. Igen ám, de a digitalizáció hatására, hogy be tudták szkennelni a szerződéseket, sokkal több anyagot tudtak eltárolni, és amikor elkezdték számolgatni, hogy ez mekkora szerver energia ráfordítással jár, akkor rájöttek, hogy valójában a technológiai fejlődéssel mi nemhogy csökkentettük, hanem sok esetben növeljük is az energiahasználatot.
Érdekes lenne megnézni, hogy mondjuk ezeknek a szervereknek a hő kibocsátásával, hogyha lehetne akár egy várost, vagy egy, nem tudom, egy háztartást, egy-egy háztartást, és mondjuk egy várost fűteni, az vajon mennyire tudna megvalósulni?
Biztos, vannak erre kísérletek, már sok mindenre próbálkoznak, és ezek nagyon jó ötletek.
Na, akkor viszont tényleg beépülne a körforgásba, mert akkor a szerverek hő kibocsátása valóban hasznosulna, és akkor így valahol egálba kerülnénk.
Még visszatérve az egyetemekre. Az a célunk, hogy mind Budapesten, mind vidéken, vidéki egyetemekre eljussunk. Természetesen nem szeretnénk, hogy az egyetemek egy fillért is erre költsenek. Azt szeretnénk, hogy ez ingyenes program legyen nekik. Ehhez viszont mi szponzorokat keresünk. És akár egy alkalomra, hogyha mondjuk elmegyünk a Miskolci Egyetemre, és egy vállalatnak fontos Miskolc és környéke, például szeretnének mérnököket toborozni, akkor lehet, hogy azt az egy alkalmat ők meg tudják szponzorálni. Ha egy országos brandről van szó, amely szeretné, hogy a neve szép, nemes roadshow mellé kerüljön, akkor viszont itt akár egy teljes szériát is tudnak szponzorálni.
valaki éppen most keresi azt, hogy mi az a program, ami a CSR-ban számára nem csak egyfajta ad-hoc felmutatás lenne, hogy mi teszünk valamit társadalmi kommunikációért, hanem valóban egy olyan dolog mellé szeretnénk állni, amiben hitelesek tudunk lenni, akkor ezt mindenképpen egy kicsit ráerősítek erre az üzenetre, amit mondasz, hogyha mondjuk ilyen kommunikációs vagy marketing szakemberként valaki most azon gondolkodik, hogy mi lenne a ami egyébként az ESG jelentésben is jól állna, például egy ilyen program támogatása, amiben ti kezdeményezők vagytok, egy nagyszerű lehetőség lenne.
Abszolút.
Hát sok sikert kívánok hozzá, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Ez volt a Holnap tegnapja. Kovács Szabolcs, a GreenSense Consulting ügyvezetője volt a vendégem. Köszönjük a figyelmet.
Társadalom, környezet, gazdaság. Ez volt a Holnap tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával, itt a Trend FM-en.